Kedves testvéreim, különös gazdagság van Isten igéjében. Életünk különböző helyzeteiben más és más hangsúlyt kap. Ugyanaz az ige. Kimeríthetetlen az üzenete, mindig tud újat mondani nekünk. Emlékezetem szerint több mint 40 éves igehirdetési szolgálatom során harmadszor kerül elém Haggeus próféta könyvének az első fejezete. 1984 nyarán, még fiatal emberként a gyülekezettel együtt parókia és gyülekezeti ház építésbe fogtunk. Rekkenő nyári melegben dolgoztunk, nagy áldozattal, odaadással, anyagiakban, munkában, együtt volt a gyülekezet. És az egyik héten, hogy nem, de magunkra maradtunk. A kőműves, kicsit iddogáló segédmunkás, aki állandóra ott volt biztonsági emberként, és én magam a tetőn betonoztunk éppen az első szintet. Így telt a hét. Nem resteltem én se a munkát, de nem így gondoltam a parókia gyülekezeti házépítést. Az egyik este, amikor befejeztük a munkát, leültem egy béléstestre, kefnire, ahogy mondtuk magunk között, és hát egy ideig vártam, mert úgy elfáradtam, hogy nem tudtam lejönni a tetőről. És akkor megszólalt bennem ez az ige. Úgy indulat volt bennem, hogy ennyi, atyafiak, hát végül is nem a magam házát építem, még ha a parókiában mi lakunk, a lelkész család addig, ameddig. Ideje, hogy ti a magatok dolgaiba fáradoztok, az Úr háza pedig itt van. Aztán csitítottam magam, mondtam, hogy hát egy, hogy nem az Úr háza, mert a templom áll. Ez parókia gyülekezeti ház. Kettő, hogy nehogy már az én indulataimmal hirdessem az igét, hogy néz az ki. A harmadik, hogy ebből baj is lehet. Hát ezek az áldozatkész testvérek, akik annyi mindenbe fáradoznak. Ha most kapnak egy kemény igét, amit a lelkipásztor még egy kicsit azzal a fáradtsági háttérrel megspékel, hát elszakad a húr, és itt maradunk, hogy építünk tovább. Teltek a napok, még a vasárnapig, de ettől az igétől nem tudtam szabadulni. És úgy voltam, egy életem, egy halálom, Uram, én elmondom ezt az igét, meg azt a háttérhelyzetet. És nagy hála van a szívemben, mert Isten olyan légkört teremtett, és olyan fogantatást az ő igéjének, hogy a következő héten nekem lelkész konferenciára kellett utaznom, de azon a héten kiderült, hogy 100 munkanapot teljesített a gyülekezet, és amikor én megérkeztem, a lakószintet fölhúzták, és ott állt. Egy hét vagy 5 nap munkája nyomán az egész. Felejthetetlen a számomra Isten igéjének ez a csodája. A második alkalom a 2003-ban hangzott már itt közöttünk Isten igéje Haggeus 1 alapján, amikor lelkész testvéremmel együtt Haggeus és Zakariás proféta könyveit magyaráztuk heteken, hónapokon át a gyülekezetnek. Ezt már most vissza tudtam hallgatni a www.fasor.hu, ahogy tudjuk is, a mi honlapunkról, mert hiszen 2003 beli ige hirdetések már ott vannak rajta. És akkor az volt a hangsúly, hogy a rossz sorrend, ugye itt, amit értünk is az igében, amit Isten meg is kérdez a néptől, hogy építitek a saját otthonaitokat, az úrháza pedig romokban hever, itt valami nem jó, a sorrend nem jó. ott vagyunk a babiloni fogságból való szabadulás után. Hallottuk, hogy Círus, Perzsa király, ugye győzedelmeskedett a babiloniak fölött, és hazaengedi a népeket, a fogoly népeket jó meggondolásból, hogy többet ér azzal, ha a műveletlen földeket művelik, meg a lakatlan városokat belakják, és aztán kemény adót fizetnek. De ő a nagy lelkűségét fejezi ki, menjetek, imádjátok az isteneiteket, minden isten engem szolgál, csak kérjétek az én nevemre az áldást, építsétek föl a templomotokat, pénzt is adott nekik, visszaadta az elrabolt edényeket, templomi eszközöket, menjetek és kezdjétek meg. És hát mámoros újrakezdés történt akkor ott, hiszen hazaérkezhettek végre a szabadulás. És ahogy megérkeznek, nagy lendülettel, nagy örömmel neki kezdenek, lerakják a templom alapját, fölépítik az áldozó oltárt, már az áldozat induljon be, és hogy nem, ez a lelkesedés egyszer csak alább hagy. Följelentések jönnek ellenük, samáriaiak áskálódnak velük, akadályok, elfogy az induló pénz, ott vannak az újjáépítés sok gondjában, mert ugye a lerombolt Jeruzsálem, meg a környező falvak, ebben a helyzetben egyszer csak jön a jelzés, hogy leállítani az építkezést. Valóban a följelentések elérték a céljukat, és valahogy megakadt az egész munka. De úgy látszik, hogy a múló évek során a tűz is a szívekben lelohadt. És oda jutottak, ahogy a próféta megszólal, 16 évvel később, hogy ott van gazzal benőve az elindított épület. És ti pedig lambériázzátok az emeletes házaitokat, faburkolatot tesztek, a vezetők cédrussal bélelték a házukat, az Úr temploma pedig romokban hever. És akkor a helyes sorrendről hangzott az ige üzenete, hogy hogy is vagyunk Isten országa ügyével és a mi magunk ügyeivel. Most, amikor az üsztörténet sorozatban újra elénk kerül a templomépítés kérdése, az elmondottakon túl úgy értettem meg az üzenetet, hogy azt szeretném 4 pontban elmondani. Az első, ami foglalkoztatott testvéreim ennek a történetnek a nyomán most frissiben, hogy a hívő ember is, az Isten embere is emberből van. És az azt jelenti, hogy amikor élő hitre jut, nem lesz angyallá, nem lesz csodalényé, hanem továbbra is ugyanaz a törékeny, elesett ember, csak a vitorlájába Isten kegyelmének a szele belecsapott. És az azt jelenti, hogy fölemelte őt. Önmaga fölé emelte, olyan lehetőséget nyitott meg a számára, ami nem belőle telt. Mert ami alkalmas voltunk, nem magunkban van, írja Pál apostol, aki mondja, hogy új szövetség szolgái legyünk, hanem Isten az, aki alkalmassá tett bennünket. Cselekedett valami olyat velünk, ami a mi életünknek egy egészen új lehetőséget adott. Új ajándékot nyitott, de mi magunkban ugyanúgy az alá a törvény alá tartozunk, hogy ezen a világon minden lefelé esik. És a hívő embernek is számolni kell azzal, hogy a tűz, mivel elindul, az könnyen alább hagy a szívében. És átüt a régi természet. A hívő ember életére is érvényes az, amit itt látunk, hogy hol vannak ezek attól a tűztől, attól a lelkesedéstől, attól a lendülettől, ahogy elindultak, hogy mindent megtettek volna. Ott volt az öröm a szívükbe, ott volt az odaszánás, hogy első az Úr ügye, és közben átélték, hogy ők is áldás alatt járnak. A kevesebben is valahogy többjük volt. 90-es évek elején tanulmányúton jártam Németországban. Itt akkor voltunk ilyen ébredési frissességben. Akkor alakult a Biblia, a szövetség nagy vágyal, nagy tervel, hogy az evangélium ügyét az országban, a gyülekezetekben képviseljük, a Szentírás védelmét, hogy ne mindenféle más tanítással kikezdeni az ige alap üzenetét. Én ott voltam egy ébredési konferenciánként. Több felől összejöttek a hívő emberek, három napos konferencia volt. És én ebből a tűzből, ebből a lelkesedésből érkeztem, és én csak hallgattam, ahogy szép, hát nem így mondom, mert tiszteletlenség lenne, unottan, megszokottan, énekelték az ének. Arcokon látni se lehetett, hogy amit énekelnek, arra gondolnak is. Úgy, ahogy néha megtesszük, ugye testvérek, hogy úgy elénekelünk egy éneket, azt se tudjuk, hogy mit énekeltünk. És utána ugye a konferencia is értékes, jó előadásokkal ment, de az egészen rajta volt egy olyan megfáradás, egy olyan megszokottság, hogy én akkor kicsit fölényesen, hogy hol vagytok ti testvérek? Hát ahhoz, amiben mi most vagyunk, de nekem nem jutott akkor eszembe, hogy mi lesz velünk 10-15-20 év múlva. Hogy eljön valaki a konferenciánkra. És azt látja, hogy nem a német testvérekben volt a hiba, hanem az emberben van a hiba, aki bárki közülünk jó, ha tudja, hogy épesek vagyunk minden rosszra, elesettségre. Talán ma úgy gondoljuk, ahogy Péter mondta Jézusnak, Uram, ha ezek mind elárulnak, mind ezek gyöngék, hogy, de én... Ki árulta el, vagy tagadta meg? Hát Péter volt az, aki, mert eljött az a helyzet. Tehát az első üzenet az, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Legyünk józanok a magunk életével kapcsolatban. Azért, mert az Isten kegyelme megragadott, azért még nagyon könnyen leengedhetünk, és nagyon sok megfáradás és törődöttség lehet a mi hívő utunkon. A második üzenet, ezt pontosan tudja a mi Urunk, ezért kezeli a népét. És ez nagyon nagy örömüzenet, testvéreim. Hát igét küld neki, prófétát küld oda hozzájuk, mert semmi más ellenszere nincs az eltompulásnak, a megfáradásnak, mint Isten igéje, az élő ige. Ismerős az, testvéreink, hogy elér bennünket egy ige hirdetés. Megérint, és kimozdít a holtpontról. Rádöbbenünk, hogy hova jutottam, mert nem is veszi észre a nép. Hát attól még ők imádták az Istenüket, attól még folyt talán az áldozat is ott az oltáron. Úgy meg lehet szokni, hogy gazban van az Isten háza, meg lehet szokni azt, hogy hát most nem annak az ideje van, majd ha eljön a jobb lehetőség, akkor megyünk tovább. Hallottam egy elképzelt történetet. Jézustól kérdezte valaki, hogy te most elküldted a tanítványaidat, hogy menjenek, tegyenek tanítványokká minden népeket. És ha ezek csődöt mondanak, mondd a B-tervet. Azt mondta, a B-tervet nem készítette, csak A-tervet. De ehhez az A-tervhez ő hozzátette, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez beszámította azt a kezelést. Hát neki nem bennünk emberekben volt a bizalma, hogy megoldjuk az Isten országa ügyét. Hát azt olvassuk, hogy nem bízta magát az emberre, mert tudta, mi lakik az emberben. Hanem abban a kezelésben volt a bizalma, hogy olyan kegyelemmel munkálkodik az Isten. És most gondoljunk rá, testvéreim, 2000 esztendő eltelt. Micsoda idők, milyen nyomorúságok az egyház életében is. Ma is lehet hitre jutni az Isten igéje nyomán. És vannak, akik úgy vannak közöttünk, hogy azt mondják, ennek a csodája az elmúlt hetekben ért el bennünket. Mert igét küld az Úr. És ez a titka, az ő kezelése a titka, hogy Isten gyermekei be tudják futni a pályát. És ez nagyon nagy vigasztalás, testvéreim. Én úgy örültem ennek az igének, hogy Uram, hát itt van a gyökere, itt van az ígérete annak, hogy mind végig te benned van ennek a titka. És akkor a harmadik üzenet, éppen ezért kapaszkodjunk meg a nekünk küldött igében. Hittel ragadjuk meg a hallott igét. Egy helyen hangzik az igében, hogy nem párosították hittel a hallott igét. Amikor igét ad Isten nekünk, és az úgy megérint, megszólít, akkor meg lehet tenni, amit mond. Mert akkor megadja hozzá annak a lehetőségét, annak az erőterét, az alkalmas idejét. Azért van, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szívetek. És milyen jó, hogy ez a nép ott nem mondta csökönyösen tovább. De hát nem látjátok, hogy 3 éve már szárasság van. Hát nem esik eső, hát miből adjunk, hát elszegényedünk így is, bajban vagyunk. Majd jön egy jobb esztendő, akkor majd meggondoljuk, hogy el lehet kezdeni. Várjuk ki. Nem? Megértették? Haggeus még azt is elmondta nekik. Nem jól gondolkodtok. Hát nem az a helyzet, hogy szárasság van, ezért nem lehet a templomot építeni, hanem nem törődtök a templommal, az építéssel, azért van szárasság. Nem veszitek észre, hogy nem mondta így, ezt Jézus mondta utána, de a lényeg ez volt. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és a többi ráadásul megadatik nektek. Elindulnak újra, és megkezdődik a templomépítés. 5 év múlva, Krisztus előtt 515-ben felszentelhetik a templomot. Pedig kívülről nem változott semmi. Még nem volt nagy termés, még ugyanabban a külső körülményben, de a szívükben megváltozott. Az Isten igéjére ők hittel, engedelmességgel válaszoltak. És itt jön a negyedik üzenet, amikor ez megtörténik, akkor átélik a csodát. Mert azonnal jönnek a samáriaiak, jönnek, eddig sikerült megállítani, hoho, mi történik itt? Írjunk csak megint levelet, megint kezdjük csak, hogy állítsák le úgy a begyakorolt úton. És mondják nekik, de hiszen Círus, a király, adta nekünk még. És akkor elmondják, ugye hát 538-ban kapták a szabaduló levelet. Ez meg 520-ban van, ahogy haladunk visszafelé. 18 év eltelt, már Círus oda van, már egy következő, Kambüzész is, már most Dárius, a perzsa király. Megírják, ugyan már ezek össze-vissza beszélek, hogy Círus ilyet mondott, hogy ők majd, sőt, még pénzt is adott. Nem hiszik el a samáriaiak, megírják a följelentő levélbe. És Dáriusnak fogalma nincs az egész ügyről. Utána nézett a levéltárba, és kiderül, hogy ott van. És akkor jön az üzenet, hogy engedjétek őket építeni, sőt, a tartományi adóból, ami ti beszedtek, adjatok ilyen és ilyen százalékot, sőt, még az erdőfáiból, és jön a följelentésre jön egy olyan válasz, hogy jobb, hogy följelentették őket, mintha csöndben maradtak volna, mert így még olyan segítséget kapnak, amivel tovább tudnak indulni. Mert Istennek ez a válasza, ő csak várja, hogy a szívünk mozduljon előbb. Ő nem mondja, hogy én ezt mind odaadom majd, meg ha följelentenek, mi lesz a válasz. Nem mondja, csak azt mondja, hogy bízzatok bennem. Fogadjatok szót, amit mondok nektek, azt cselekedjétek. És itt a végére érve az ige hirdetésnek újra egy fóti példa jut eszembe, nem az én időmből, kisgyerek voltam én még az 50-es évek elején. Az 50-es évek elejéből, amikor fóti atyánk fiai átéltek egy olyan tikasztó tavaszt és nyarat, hogy eső sehol, márpedig az ő jövedelmük, megélhetésük a paradicsomból volt. És még akkor a szabadföldi még nem voltak a fólia sátrak. És ott álltak egy igen-igen nyomorult év közepén. TSS-ítés, beszolgáltatások, minden együtt. És valaki fölveti a presbitériumban, hogy a templom belsejét meg kellene újítani. Hát erre lehurrogták, hogy ugyan már, hát elment az eszed. Ezt a mi nyomorult népünket, falunkat terhelni ilyennel szó se lehet róla, mondta az egykori bíró, aztán mondták a többiek is, úgyhogy le is tettek erről. De a gyülekezet gondnoka, fiatal hívő gondnoka, addig-addig hordozta a szívében, hogy odaállt az Esperes úr elé, a lelkész elé, Esperes úr jövő vasárnap, hadd álljak ki az urasztala elé. Istentől olyan igét hordozok a szívembe, szeretném elmondani a gyülekezetnek. Az Esperes úr már ismerte, hogy a gondnok, ha valamire ráadja a fejét vagy a szívét, akkor abból valami kijön, nem könnyedén, csak úgy saját neki buzdulásból szól. Jól van, István, álljon oda az urasztala elé. Odaállt az ige hirdetés után, és elmondta, hogy testvéreim, a presbiteri gyűlésen erről és erről beszéltünk. És a józan ész mind azt mondatja, hogy eszünkbe ne jusson most templom belső felújításba kezdeni. De én azt az igét olvastam Malakiás könyvébe, hogy így szól az Úr, a seregek ura, hozzátok be a tizedet az én házamba, és olyan esőt adok nektek. Testvérek, jövő vasárnapra, ezt mondta, mindenki azt, amit oda tud szánni, szíve szerint és lehetősége szerint, tegye le az urasztalára. Következő vasárnap az urasztalára letették a teljes belső felújítás összegét, és aznap este, vagy másnap olyan esőt kapott a határ, hogy a már veszni induló termés még amennyire még megmentetett, és a katolikus testvérek mondták nekik, a gondnoknak, István, de jól csináltátok ezt a dolgot, de miért nem egy hónappal ezelőtt? Hát miért nem egy hónappal azelőtt? Testvére, ha szól az Isten, akkor inkább egy hónappal azelőtt. Engedj neki, mert az az út, a hívő embert így terelgeti, erőről erőre jutnak, míg megpihennek Isten előtt a Sionon. Ezt mondja a Zsoltárok könyve. Nem egyenes vonalú a mi útunk, hogy úgy száguldunk a mennybe, hanem töredékes emberek vagyunk. Törékeny emberek, megfáradó emberek, lehangolódó emberek, leeresztő, hitükben is ellanyhuló emberek, de az Úr kezel, ezért kell az ő igéje közelében maradni, megkapaszkodni egy kicsi igében is, ami már megérinti a szívünket. Megkapaszkodni úgy, hogy megértettem valamit, most meg fogom tenni. Amit számomra világossá tett az Isten. És utána ő nem úgy adja az áldást, hogy mi menetrendszerűen várjuk, hanem másként, bőségesebben, váratlanabbul, úgy, ahogy az ő kegyelme szerint történik. De amit az Isten hirdettetett, azt vegyük egyen-egyenként komolyan. Ebből a haggeusi igéből, amelyről lehet, hogy én magamnak utoljára volt módom szólni, de hirdetteti Isten tovább, a haggeusit is, még a testvéreknek is, meg még talán nekem is. áldott legyen érte a neve. Amen.